Sziasztok! Üdvözlünk benneteket itt a Vezes Csapat Rádió idei 18. adásában Baka Gáborral és Kovács Olivérrel, én Fejér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Forma 1-es Katari nagydíj után, ami így az egész háromnapos parádé csatlakozott így az elmúlt futamok sorához, ami az izgalmasságot és főleg a beszédtémát jelenti. Következő órában lesz mit megtárgyalnunk, azt gondolom. Arra számítani lehetett előzetesen, hogy Max Verstappen bebiztosítja a harmadik világbajnoki címét, ez meg is történt, egy sprintes második helyen tette ezt meg, ami szintén különleges a Moka nemében. Aztán már háromszoros világbajnokként is aratott egy futamgyőzelmet, egy McLaren koszorúban, ha úgy nézzük, Oscar Piastri sprintgyőzelmet szerzett. De voltak itt még gumigondok a hétvégén, ütköző csapattársak, a Mercedesnél rosszul létig köröző versenyzők. Úgyhogy vágjunk is bele, azt gondolom, a mai adásba, de még két dolog mindezek előtt. Ma is várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, kérdéseiteket, hogyha van a Vezes YouTube csatornáján, itt a élő adás mellett futó chat falon. Ezeket folyamatosan figyeljük és reagálunk rá. Valamint ma is van egy kérdésünk, amire szavazhattok. Ma pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, megőrzi-e Perez a bajnoki második helyét. Úgyhogy szavazzatok, és vágjunk is bele tényleg az adásba, és szerintem kezdjünk ne pont a főszereplővel gyakorlatilag, a háromszoros világbajnok Verstappennel, hanem kicsit tegyük rendbe ezt a hétvégét a Pirelli oldaláról, mert hogy azért egy olyan elemet adtak a katari szágódáshoz, ami korábban még nem nagyon volt.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Én itt egy kicsit pontosítanék, nem egészen a Pirelli nevét emlegetném, nyilván a Pirelli a gumiszállító, de szerintem itt a gumikról van szó, és nem feltétlenül Pirellikről. Egyszerűen ugye félig meddig új pályára érkezett a Forma 1. 21-ben jártak már itt, de aztán tavaly kimaradtak, azóta újra aszfaltozták a pályát, a gumik is változtak, mind a keverékek, mind a struktúrájuk, úgyhogy gyakorlatilag mondhatni, hogy teljesen új helyszín volt ez, ahol ráadásul a sprint hétvége miatt egyetlen szabad edzés lett volna arra, hogy mindenki kiismerjen mindent, úgyhogy igazán nehezített pálya volt ez a versenyzőknek, a csapatoknak, de a gumiszállítónak is. Úgyhogy mondom, hogy nem, kimondottan nem hegyezném ki a Pirellire, bár van ennek ilyen mellékzengéje, majd arra még kitérünk, hogy miért érdekes a Pirelli külön is, de nem tudom, szerinted kimondottan Pirelli probléma volt, vagy szerintetek?
Mondd, Oliver.
Én is köszöntöm a jelenlévőket. Hát igazság szerint én azért valami szinten Pirelli problémának mondanám, mégpedig azért, mert így az elmúlt 11-12 éve tartó gumiszállító jelenlét óta szinte minden évben felmerült ilyen-olyan probléma a gumikkal. Ez nem feltétlenül és kizárólagosan a Pirelli felelőssége, hiszen alapvetően a bajnokság felől érkező igényeket próbálják meg kiszolgálni, csak aztán más kérdés, hogy ennek a kommunikáció és értelmezése mennyire érthetően és értelmezhetően zajlik, mert itt ugye alapvetően nem is a futófelületekkel volt az elsősleges probléma, hanem szerkezeti. Szerkezeti eredetű a probléma, tehát mind a három keveréknél azonos, és ugye amikor annak idején a Pirellitől jobban kopó gumikat kértek, ott valószínűleg a szerkezeti része lesz megpiszkálva a történetnek, és ez vezethet ahhoz, hogy ezt a mennyiségű terhelést már egyszer nem tudja kezelni, nem tudja kontrollálni. Itt ugye Katarban több rétű volt ez a probléma, sokkal drasztikusabban kijött ez a jelenség, mint adott esetben más pályákon, ugyanis eleve egy olyan pályáról beszélünk, ami szerintem nem feltétlenül formautózásra alkalmas, hiszen ez alapvetően egy MotoGP pálya, tehát motorversenyzésre tervezték. Azt, hogy közben a túraautó világbajnokságnak volt egy hétvégés kitérője, itt az egy másik kérdés.
De ez alapvetően egy... Volt egy GP2-es forduló is, jó régen, de...
Hát de zömében ez egy MotoGP-re tervezett, és rendre MotoGP versenyeknek otthont adó pálya, tehát ez az alap koncepcióból, az alap gondolatmenetből sokat nem veszel, hogy milyen GP akárány is futam volt 10 éve. Itt inkább arról van szó, hogy a pályakarakterisztika is ebből adódóan teljesen más, tehát még a MotoGP-ben ezek abszolút jól működő kanyarok tudnak lenni, addig a Forma 1-ben egyébként versenyrész szempontjából kifejezetten jellegtelenek, csak sokkal inkább a gumikat gyilkolják tovább. Ami a probléma másik két része, hogy újra aszfaltozták a pályát, ergo ez egy olajos és poros pálya, és az egész hétvégén egyszerűen nem volt betétsorozat, ami javítson a helyzeten. Egyedül a Forma 1 mezőnye gördült pályára egész hétvégén, ergo nem voltak betétprogramok sem, még egy helyi bajnokság sem, ami javíthatott volna a helyzetem. Meg hát ugye ott voltak a kerékvetők kérdések, főleg a pálya szélén nehezett magasított kerékvetők. Emiatt egy-két
ezt tegyük tisztában egy kicsit, mert egyébként nem magasított kerékvetők voltak, pont ugyanolyan 5 cm magasak, mint amúgy minden másik pályán. De egyébként abban igaz, hogy főleg ez okozta a legtöbb problémát a helyszínen, emiatt is vezették be azt, hogy a vasárnapi nagydíjra 18 kört engedélyeztek egy szett abroncsal, és tényleg ez függetlenül a keveréktől, szóval nem azért, mert hogy a lágyak hamarabb elkopnak, hanem alapjaikba mentek tönkre a gumik, szerkezetük, szóval egyébként ezt a vicces volt Russellnek az a beszólása, hogy hát ő nem javasolja ezt a Pirellinek, hogy bevezessen ilyen akármilyen limiteket, még mondta ezt szombaton a sprint után, hát igen, csak a Pirelli is elmondta, hogy ezek mikroszkóp alatt látható ilyen apró szakadások, aminek egyébként tegyük hozzá volt előjele, mert két éve Katarban a futam vége is defekt parádéval zárult, igen. Három igen, defektet is
kaptak. Igen, Silverstone-hoz hasonló. Meg továbbá
a hétvége folyam. Egy pillanatra, ha már Silverstone-t említetted, még az előző szeretnék röviden csatlakozni, hogy ugye mondtad, hogy jobban kopó gumikat vártak a Pirellitől, és ezért ez a szerkezetre is kiadhatott. Azért úgy fel, hogyha megemlítjük, hogy a Pirelli épp idén már változtatott Silverstone-ra a gumiai szerkezetén, és pont erősebbé tette őket, mert ugye arra ők sem számítottak, hogy az autók ilyen ütemben, ilyen gyorsan fejlődnek, és ilyen erőhatásokat tudnak generálni. Szóval a Pirelli már ezen a téren tett is valamit idén, de most itt belefutottak egy olyanba, amire még ők sem voltak fölkészülve. Szóval nem arról van szó, hogy a Pirelli rontotta, ilyen értelemben rontotta volna a gumik szerkezetét, egyszerűen ez olyan extrém dolog volt, amit az idénre egyébként már megerősített gumik sem bírtak.
Kicsit hasonló játszódott le egy szervezés szempontjából aztán, amit annak idején meg akartak lépni 2005-ben is a híres hatautós versenyen, ugye akkor a két gumigyártó volt a Forma 1-ben, a Bridgestone és a Michelin panaszkodott arra, hogy az amerikai nagy Indianapolisban, hogy a döntött kanyarra egyszerűen megeszi az abroncsokat, és ők kértek egy nyomvonal módosítást, egy sikánt akartak belerakatni az ovál részbe. Na ez akkor nem valósult meg, mert nyilván ágáltak a Bridgestone-osok, de most ugye nem volt ki...
Szűkebbre húzták a pályát.
Nem volt ki ágáljon, és az FIA azt mondta biztonságra hivatkozva, hogy oké, akkor szűkítjük 80 centivel a legkritikusabb kanyarokba, de mit láttuk, ez sem volt elég, mert hogy ugye még szombaton azt emlegették, hogy hát ha így alakul, akkor szóba kerülhet, hogy maximum 20 körös etapokat fussanak a egy gumival, egy szett gumival, na ezt még visszahúzták 18-ra, és ugyanúgy maradt a pálya, ugyanazokat a részeket nem lehetett használni. Emiatt, amúgy ez is érdekes, hogy a pénteki időmérő nem azon a pályán zajlott, mint a vasárnapi nagydíj, szóval kis túlzása akár azt is lehetett volna csinálni, hogy a hungaroringi időmérő határozza meg a belga versenynek, vagy bocsánat, mindegy, a holland versenynek akár a rajtsorrendjét. Ez egy kicsit furcsa, így sport szempontból, de hát a biztonság az mindig felülírja mindent.
Sőt, azért volt még egy érdekes adalék ennek a 18 körös limitnek, mert ugye ez nem csak a versenyen megtett körökre vonatkozott, tehát hogyha egy használt gumit vetettek be, akkor abban már meglévő körszámok beletartoztak ebbe a 18 körös szegmensbe. Emiatt is láthattuk azt, hogy akik használt gumikon kezdték a versenyt, viszonylag korán adott esetben már a 8.-12. kör között a box utca felé vették az irányt. De ez végső soron eléggé más forgatókönyvet vetített ki a versenyre, tehát nem valószínűleg egy ilyen futamot láttunk volna, hiszen mivel nagyon rövidek voltak az etapok alapvetően, tényleg ilyen három minisprintet láttunk egymásba fűzve tulajdonképpen, ezért talán jobban is nyomták a versenyzők, tehát kevésbé spórolósan vezettek, mert egyszerűen ha úgy tettek volna, akkor annak stratégiai értelemben komoly hátránya lett volna.
Hát figyelj, szerintem nem tette jobbá a versenyt, sőt, rosszabbá tette. Én, aki
hát picit követetetlenné vált.
Ismeritek, hogy mennyi ide nézek, hát most így a nézőkedvéért visszaszámolok. Nem vagyok én se túl idős, mondjuk Gábor nem akarlak leöregezni, de azért fiatalabb vagyok. De én is nézem, hát alsó hangon 22 éve a Forma 1-et, és láttam már tényleg ezt, de hogy ez nagyon követhetetlen volt. Próbáltam követni, de azt el tudom képzelni, hogy aki most így úgy szólva az utcáról esik be formáját nézni, azt se tudja, hogy mi van. Össze-vissza mennek, ugrálnak föl le a sorrendbe. Szerintem hát nem ez a jó irány a Forma 1-nek, ez kiderült, hogyha esetleg...
Szerintem itt van egy kis különbség, szerintem ez pont azoknak érdekes volt, meg élvezhető, akik tegnap előtt kezdték el nézni, idézőjelben a Forma 1-et, mert itt azt látták, hogy hűha, minden történik, milyen izgalmas, hogy állandóan előzgetnek, meg hogy sose lehet tudni, hogy ki hol van, kivéve Verstappent, ugye? Szerintem ez inkább a kicsit tapasztaltabb, vagy akár a nagyon rutinos nézőknek volt rossz, mert...
Na, engem érdekel közben a nézők véleménye ezzel kapcsolatban.
Értelme egy versenynek, hogy van története, itt viszont semmilyen nem volt, és ebben viszont teljesen egyetértek. Nekem is valahogy nem állt össze az egész. Tényleg szó szerint néhány sprint jött egymás után, és alig-alig volt tétje a pozíciócseréknek, és itt direkt nem előzéseket mondok, mert nyilván máskor is beszéltünk már arról, hogy sok előzés, amit annak nevezünk, valójában csak a gumikülönbségeken múlik. Itt aztán végképp ez domborodott ki, hogy aki kopottabb gumikon volt, az simán megette az, aki abban a körben, vagy egy-két körrel korábban jött ki a pályára, vagy jött vissza a pályára. Ráadásul ugye elvette a teljes stratégiai játékteret a mindenkitől, hiszen szabott volt, hogy legfeljebb 18 kör, meg értelemszerűen van, akinél kevesebb, aki kopottabb gumikon kezdte, de semmi nem volt. Például ugye máskor, hogyha hasonló helyzetben láttuk volna, hogy Perez a box utcából indulva megy a keményeken, akkor gondolta volna mindenki, hogy oké, Perez majd nyom egy hosszú etapot, aztán valahogy így próbál előre elvickélni, de itt semmi ilyet nem lehetett játszani. Igazából az volt a kérdés, hogy akkor a maradék, fönnmaradó készletből melyiket mikor használjuk fel, aztán kinek milyen volt, attól függően tudott valamennyit játszani ezzel, hogy akkor most van-e lágy, ha igen, akkor azt mikor.
Hány kört mehet vele.
Mennyit kopottak. Szóval, na, de ez nem értett semmilyen hosszú távú dolgot.
Igen. Na, viszont meg akarom kérdezni a bennünket, most élőbe követőket, hogy nektek ez a fajta újdonság, jobban tetszett, mint a kvázi megszokott versenyek, vagy inkább jobban szeretitek a bizonyos szempontból tényleg kiszámíthatóbb, de jobban követhetőbb futamokat. És amit szerintem utaltál az elején, Gábor, a pikáns részlet, vagy pont a hétvégén terjedt el, vagy nem tudom, erre utaltál, hogy...
Igen, erre gondoltam, igen.
Hogy a hétvégén terjedt el, és hát kvázi vált nyíltatokká, hogy a következő gumi tendert is megnyerte a Pirelli. Ez a 2025 és 2027 közötti időszakra vonatkozik, egy év opcióval, 28-ra, bár azt azért már lehet hallani, hogy a Pirelli az nem ragaszkodik hozzá, és 27 végén búcsút intenének a Forma 1-nek. Aztán itt tárgyalgatnak a Bridgestone-nal is a Stefano Domenicali F1 vezér részéről, akiknek ez a felállás, hogy ti majd jöhettek a Pirelli után, azért annyira nem fekszik, erről lehetett néhány helyen olvasni. Ez itt tényleg az időzítések legrosszabbik, ahogy egy ilyen hétvégén válik ez nyilvánossá. Nem tudom, ezt hogy látjátok?
Hát igen, rossz időzítés, de egyébként én mondom, szóval itt, ha valamit, ezt nem kenném annyira Pirellire. Meg... Ja, bocsánat, és még az előző, már mind külön-külön felvetettétek, csak azt akartam még mondani, hogy itt most például visszás, hogy a Pirellit szidják, hogy na, olyan gumikat kéne adnia, hogy mindenki folyamatosan maximumon nyomhassa, stb. Na most itt pont ezt láttuk, igazából nem azért, mert a gumik olyan tartósak voltak, hanem azért, mert olyan rövid szegmensekre bomlott a futam, hogy itt végig mindenki nyomta, aztán nyertünk vele valamit, élvezetet, vagy örömet azzal, hogy mindenki végig kvázi időmérős köröket futott? Nem sokat, szóval Vigyázz, hogy mit kívánsz. Szerintem ez most arra is rámutat, hogy amikor gyorsan kopogumit kértek, mert jól mutatott a kanadai nagydíj annak idején, akkor utána megkapták, aztán azóta mindenki arra panaszkodik. Most, amikor láthattuk, hogy milyen az, hogy mindenki folyamatosan 100%-on nyomhatja, vagy közel 100%-on, akkor mégis ez is furán festett, szóval nehéz a dolga a katonának, de a Pirellinek is, mert tényleg annyiféle elvárásnak kéne megfelelnie, és nem egyszer egymásnak ellentmondó elvárásoknak, szóval de nem tudom, hogy más gumiszállító tudná ezt másképp vagy jobban csinálni. Innen mondhatjuk, hogy jobb ezek, de hát látni kéne.
Tolmácsi Ferenc írt egy érdekeset, hogy jókora kiszúrás volt azokkal, akik jók voltak a gumikezelésben, a kisebb csapatoknak sok múlhat rajta. Hát egyébként ez pont az ellenkezője valósult meg, mert az Alfa Romeo sáfárkodott ezzel a helyzettel jól, és kettős pontszerzéssel búcsúztak Usainból, ami hát nem tudom mikor fordult elő velük utoljára. Viszont akiknek rosszul jött, az pont nem egy kis csapat volt, hanem át is térhettünk szerintem a Red Bullra, akik ezzel egy komoly előnyt veszítettek el. Pont azt, hogy azzal, hogy ők mindenkinél tovább tudnak menni egy adott szett gumikon, ráadásul jó tempóval, és pont azt a jó tempót nem tudták a többiekhez képest kiautózni, és kvázi csak ezért lett 5 másodperc Verstappen előnye a célban vasárnap.
Hát ez így van. Tehát abszolút van realitása ennek a meglátásnak, hiszen azért láthattuk, hogy a verseny egyes pontjai mennyire meglógott Verstappen a mezőny elől, és mennyire jó ütemben. Csak hát ugye azt tudjuk, hogyha nem tudják annyira elnyújtani az etapokat, meg nem tudják kiautózni azt a stratégiát, ami az autónak optimális lenne, akkor nyilván azok az időkülönbségek hiányoznak azért. Tehát ebből a szempontból mégis csak egy formában sikerült belenyúlni a versenybe. Más kérdés, hogy végső soron ez nem eredményezett változás, de ez könnyen lehetett volna másképp. De ez legfeljebb a McLaren számára rettenetesen sajnálatot, illetve azoknak a független szurkolóknak, akik picit színesebb győzelmi palettában reménykednek 2023-ra nézve, mert ugye 13. Verstappen győzelem az idén, ha jól számolom, lehet, hogy rosszul, sőt, 14. 14. mert ugye még 2 Perez és egy Sainz győzelem jutott el az évre, és hát azért sokat mondó, hogy 26 nagy díjjal a vége előtt már sikerült egy újabb bajnoki címet bebiztosítani a hollandnak.
Itt a sikere kapcsán 2 dolog volt, ami így ilyen meghökkentett. Verstappen 3 WB címet nyert Hamilton utolsó futamgyőzelme óta, és a másik az, hogy most Verstappennek így már több pontja van, mint a mögötte érkező Pereznek és Hamiltonnak együtt, és akkor gyorsan rá is nézek az állásunkra. Jelenleg 58%-otok mondja azt, kedves nézők, hogy Perez megőrzi a második helyet a bajnokságban, úgyhogy a többség az bízik a Red Bull 1-2-ben a bajnoki elszámolásban.
Elég hajszálos többség.
Egyébként csak hogy...
Az 58 az a fele, mert ját végül is igen, a 42
hát, nem. 8%, tehát könyörgöm.
Igen.
Egyébként 28 pont van ugye köztük, és még 6 forduló, úgyhogy...
Hát igen, bármi lehet.
Most húzós lesz. Vagy húzós lehet. Már ha... Nem tudom. Már ha egyáltalán Perez mutat valamit, mert ha nem, akkor lehet, hogy nem is lesz húzós, hanem csak szépen lassan, vagy nem is annyira lassan lefaragja a hátrányt Hamilton, már ha ő is be tud érni, mert igazából
hát igen. Zorit
hétvége egyikét láttuk, amikor vezetői hiba miatt nullázott a nagy díjon.
Hát de mi a helyzet Perezzel, akinek az értékelés az lehetne egyes szó szerint ezen a teljes hétvégén, mert hogy egy pontot szerzett.
Ez eszembe jutott, hogy most Hamilton sem igazából nem nagyon haladta a hátrány csökkentésével.
Hát nyilván, de azért az esetek többségében idén sokkal inkább látjuk Perez szenvedni, mint Hamilton már itt a körülményekhez viszonyítva. És azért az, hogy Perez egy sprintfutamos, főfutamos hétvégén egyetlen egy pontot tudott összevakarni, azzal a Red Bull-al, amivel Verstappen jelzem 6, azaz 6 nagy díjjal a vége előtt világbajnok lett, úgy, hogy ezt már körülbelül júniusban vagy júliusban egy korábbi adásban kiszámoltuk, hogy valahol Japán és Austin között juthatunk el erre a pontra, és ez a számítás egyébként beigazolódott. Ehhez képest Perez egy kemény pontot tudott felmutatni, a két Alfa Romeo mögött célba érve. Tehát, tehát könyörgöm, nem.
Jó, azért kicsit megpróbál menteni a sprinten. Hát abból a szempontból nem az ő hibája volt, hogy tényleg ő csak ilyen rosszkor volt, rossz helyen is kiütötték a csatázó
hát de könyör,
ellenfelek. De, könyör. De igen, hozzáteszem, hogy a Q3-ba, hogyha futott volna egy érvényes kört, vagy SQ3-ba, akkor már nem onnan indul ahonnan.
Hát igen, és erről beszélünk.
Ez a vasárnapi nagy D kapcsán is igaz, hogy nem a alapvetően 12. környéki rajthelyet kellett volna megszerezni, aztán nyilván az becserélt egy box utcai rajta, de hogy igen, szóval valahogy a lépések, az időmérés forma, amit már ugye nagyon régóta emlegettél a helyet.
Visszaütt persze, hát hogyha de... sűrűen kell dzsungelharcot hívni, akkor nem lehet elhúzni az autóval.
Előbb-utóbb a kar bele fog akadni az egy kingába.
Kiben? Előbb-utóbb
a kart bele fog akadni az egyik ingába, hogyha már itt a dzsungel párhuzam jött szóba.
Na, szóval igen, végső soron minden vissza lehet vezetni Perezre, mert nyilván, hogyha jobb időmérőt fut, akkor jobb helyről indul. De tényleg egyébként a sprintes dologban talán annyi, hogy lehetett volna egy kicsit türelmesebb, mert nem feltétlenül ott kellett volna hármasban autózgatni a külső évben. Valószínűleg
a motoros pályán.
Meg tudta volna őket előzni egy kicsit később máshol egyesével. Szóval, de igen, ő ott most annyit csinált, hogy talán nem gondolta végig, hogy milyen rizikó ez. De
hát igazániból már mindegy is volt. Tehát azért értem én, hogy időmérkőn nem teljesít jól, de azért ne legyen már akkor a trúváj, hogy legalább az elsőbe bejussunk a Red Bull-al, amivel Verstappen sorra hozza a szebb eredményeket. Tehát idén Perez, hogyha minden igaz, akkor 8, azaz 8 alkalommal nem jutott el a Q3-ig a 17-ből, ami azért egy élautóval nem az a mutató, amit annyira a vitrínbe helyez ki egy versenyző.
Hát Alonso többet volt a Q3-ban, mint Perez és Stroll együtt, akiről most később szintén lesz szó, de most maradjunk Pereznél egyébként. Hát még az is hát vicces, döbbenetes, vagy kínos, nem tudom, milyen jó szó erre. Ez pont ma jelent meg a vezes.hu performance egy oldalon, hogy Perez konkrétan arra panaszkodott, mert ugye a futamon az is baja volt, hogy egy csomó 5 másodperces büntetést kapott a pálya határok.
Hát nem csak a futamon, benne, az egész hétvégén, ugye?
Igen, bennem tartása miatt, meg hát a köröket is elvették tőle az időműről, hogy nem lát ki jól az autóból, mert hogy alacsonyan ül, csak könyörgöm. Hát ott van egy Bahrain-i 3 napos teszt, amiből mondjuk másfélet az autóból. Meg vannak Bahrain-be szabad edzések, ahol már észre lehetett volna menni, mondom az ég leges legelején, hogy itt most kívül mentem, akkor rászólnak, hogy figyelj, Perez, kívül mész. Lehet azért, mert nem látom a pályát, igen, akkor megemeljük.
Kicsit
hívtad azért, mert például Szingapúrra megkért ülésemelést. Hogy
az egész elte 13 hétvége.
Szeptemberre.
De nem mondom, akkor még pontosabban mondom. Nem arról van szó, hogy Perez egy hülye, és most jött rá, hogy nem lát ki az autóból, hanem szokott változtatni, de Ausztriában sem látott ki jól, azt mondta, és láttuk is az eredményét, mert ott is voltak elvett körei, meg máskor is, de van annyi esze, hogy változtat, meg változtathat, csak az amiatt panaszkodott utólag, hogy hülye voltam, hogy most nem tettem meg, főleg amikor már látta, hogy ez egy ilyen hétvége lesz, ő mondta, hogy igazából kár, hogy nem kért magasítást. Szóval nem arról van szó, hogy eddig most jött rá, hogy egyáltalán nem látja a vonalakat, hanem hogy bizonyos pályákon nehezebb látni, mint máshogy, és itt nem élt azzal a lehetőséggel, hogy magasabbra üljön.
Meg kellett volna tenni azt a hungarocél magasítást, amit 152 cm alatt szoktak alkalmazni idehaza. De minden esetre, hát azt kell mondjam, hogy azért Perez, hogy az idejévét nézzük, én azért el tudom kézzel, hogy amúgy sem vált ki rendesen az autóból. Tehát szegény annyira, de annyira nem teljesen más régiókban teljesen el van tévedve.
Hát azt elmondta egyébként a hétvégén, azzal a cikke is részletesebben a tartalmával találkozhatok a vezes.hu performance egy oldalon, hogy nyilván beszállna 24-ben a bajnoki csatába, csak azt kéri a Red Bulltól, hogy ne változtassák ennyire, gyakran az autó alapjait, ami, hát én elgondolkoztam ezen a kijelentésen, mert amúgy, ha belegondolunk, ugye minden autót folyamatosan fejlesztenek, és hát ehhez Verstappen jól tud alkalmazkodni, és Perez is az évelején azon az egy alappal, amit ott kvázi betanult, azzal jól ment, és én azon gondolkoztam el ezzel kapcsolatban, hogy ugye Perez sosem ment nagy csapatoknál, ahol ugye hát gyakrabban jöhet fejlesztés, mint mondjuk egy középcsapatnál, ahol ugye a karrierje java részét töltötte, hogy mi van, ha ez az egész amúgy erre vezethető vissza, amit elmond, hogy kvázi nem tudja megszokni a folyamatosan változó autót.
Hát oké, de hát ez is a versenyzői kvalitásai közé kéne, hogy tartozzon. Értem én, hogy a múltja alapján talán nehezebben, de az nem most esett be a Red Bullhoz, úgyhogy...
Meg eleve itt van 12 éve a Forma 1-ben.
Igen, de jó, de hát pont arra azt magyarázta itt a Patrik, hogy ugye nem szokott hozzá. Ebből
12-ben 9-et kis csapatnak.
Évtizedében ehhez, viszont most már itt van a harmadik évének a vége felé, úgyhogy fölvehette volna a ritmust. Ha meg nem tudja, akkor azok közé tartozik, akik küszködnek, és egyébként ez most nem csak Perezre jellemző, van egy csomó pilóta, nagy nevek is, akiknek, ha olyan volt az autójuk, akkor jól mentek, ha meg nem, akkor Räikkönen is nehezebben alkalmazkodott egyébként. Szóval most ő pedig ő világbajnok volt, meg ugye élversenyző sokáig, de igen, hát hogy van ilyen versenyző, és akkor itt különösen rosszul jön ki, főleg úgy, hogyha mellette meg ilyen korszakos zseni vezet.
Igen, volt egy komment korábban még a előző témán kapcsán, ami érdekes volt Füle Sándortól. Ez a futam mindamellett, hogy egy teljesen unalmas volt, még értelmetlen is. Most akkor, ha leülök Forma 1-et nézni, akkor papír, ceruza, számlógép is írni és számolni, hogy ki mennyi kört megy még. Mert ugye 18-at lehet egy szettel.
Igen, igen.
Jó meglátás szerintem ebből a szemben. Tényleg az, hogy ezt ti látjátok, kedves nézők, hogy abszolút át tudjuk érezni.
Én ehhez most hozzáfűznek egy kicsit. Én azok után nem csodálkozom, hogy ennyire, hogy mondjam, követhetetlen volt az eseménysorozat, hogy amikor a szombati sprintidőmérő edzés volt, az meg az elmúlt egy úgynevezett ismerkedő edzés, amit azért iktattak be egy ilyen 10 perces etapot, hogy az új nyomvonalat kipróbálhassák a versenyzők, de arról nem, hogy semmilyen lifetimingot nem láttunk, illetve a csapatok láttak valamit, mert aztán a háznál is kiírtak különböző időeredményeket, de még egy nyomvasz futóórát sem voltak képesek kijelzni, tehát csak mint egy ilyen bemutató autózást mutattak volna egy világszerte, és aztán még így a sprint kvalifikáció elején is könyörögni kellett a futóóráért gyakorlatilag, hogy jelenjen már meg, úgyhogy innentől fogva nem csodálkozom, hogy ennyire gyér volt a tájékoztatás.
Igen.
Mielőtt még... Csak térjünk már egy kicsit magára a sprintre is, mert arra nem nagyon beszéltünk meg, hogyha így belemegyünk. Tudom, a McLaren-eseknél kapcsán még azért beszélhetünk róla, de az a baj, hogy nekem legalábbis az volt a bajom most a sprinten, annak ellenére, hogy volt benne értelem, vagy volt valami sztoria a sprint futamnak,
hogy is mondhatjuk.
Az történt, hogy a 19 körös versenynek az egyharmadát, vagy még nagyobb részét a biztonsági autó körözgetésével töltöttük, ami, mondom, én ezt valahogy soha nem fogom tudni megszokni, hogy ha már leülnek egy ilyen verseny elé, hogy akkor mi fog itt történni, akkor ne az legyen már tényleg, hogy mennek a körök újra és csak körözünk a biztonsági autó mögött. Más kérdés persze, hogy igazából, ahogy láthattuk, ha biztonsági autók nélkül, meg aztán nagyon gyorsan rendeződött volna a mezőny, mert akik a lágyakon kezdtek, azokat még hamarabb elintézték volna azok a versenyzők, akik a közepes keverékkel indultak neki. Úgyhogy itt legalább a biztonsági autó a nézőknek, meg némely pilótának is segített ebben abban, ugye, mert most itt a Piastri-ra gondolok, meg Verstappenre, akinek nem volt elég ideje ahhoz, hogy igazi lendületet vegyen, és elkapja Piastrit, hiába lehet, hogy sikerült volna, de ugye a biztonsági autó miatt darabokra tagolódott a futam, de szóval nekem ez nagyon bosszantó azt látni, hogy tizennéhány kör van, és akkor csak pöty mennek a körök azzal, hogy nincs verseny.
Igen, erről egyébként beszéltünk is a chatben, pont ugye a sprint ideje alatt, akkor én azt hiszem én dobtam fel azt a szabályt, amit egyébként hát most már múlt időben beszéltünk róla, a túrautó VB-n is alkalmaztak, hogy ugye ott is hasonló körszámú, ilyen 11-2 körös futamok voltak, és hogy ne, hogyha biztonsági autópályán, akkor ne menjen el az egész táv a safety car mögött, és olyankor volt az a szabály ott például, hogy legfeljebb 2 kört hozzáadtak a versenytávhoz, hogyha bent töltött a biztonsági autó ugyanannyi számú kört, és szerintem ez itt is egy járható út lenne, mert üzemanyagtank van, jó, nyilván túlsúlyt cipelnek, de hát mindenkinek számolnia kell ezzel.
Persze, szóval ennyire ragaszkodnak ehhez.
Szerintem ezt a Form 1-ben is egyébként meg lehetne valami hasonló rendszert honosítani.
Tudod mi a viccesebben, hogy akkor valami félig meddig fölösleges dolgot bonyolítanánk még tovább valami.
Hát azért szerintem ezt el lehetne adni úgy, hogy bejött a biztonsági autó.
Nem, most tényleg. Én értem, persze, csak hogy most egy olyan problémát kezelnénk, ami eleve nem hiányzott, nem létezett. De a sprint futam ezzel a Forma 1-hez nem igazán illő távval, meg időtartammal.
Nem csak magában az elképzelés.
Igen, azt mondom, hogy maga a koncepció, hogy valahogy...
Hát persze.
Nem, és én megértem azokat is, akiknek esetleg tetszik a sprint, szóval nem az a bajom, hogy más élvezi, csak nekem ez soha nem fogom tudni megszokni, hogy vagy az történik, hogy látunk egy körmenetet, vagy jön valami biztonsági autó, meg még egy biztonsági autó, vagy akármi, mert azok általában egymást húzzák maguk után, és akkor láttunk 5-6 érdemi kört, vagy 8-at, és...
Ja.
És akkor ez
igen, szerintem értjük, amire gondolsz.
Utána, szóval, na, mindig csalódást kell.
Igen. Egy kérdés még a sprint kapcsán, meg így, hát ját, vegyesen a Red Bull McLaren kapcsán, hogy a Verstappen egy sprinttel szerezte maga a harmadik VB címét, és egy második helyen, azt szerintetek mennyire fájhat neki, hogy kvázi ilyen dicstelenül, hogyha fogalmazhatok így, hogy pont egy második helyen, amikor halomra nyerte magát a szezonban, és még pont a VB győzelemnél nem egy győzelem jutott neki.
Én azt gondolom, hogy szerintem nem igazán, szóval mit számít ez akár már a decemberre? Szerintem semmit. Amúgy is nyilván...
Már régben volt a készítő pólók úgy
igen,
is.
Igen, hogy világbajnok lesz, szóval annyira nem volt semmi különösebb feszültség, vagy tét, vagy izgalom ebben. Jó, oké, valamelyik hétvégén világbajnok leszek, na ez volt az, most második lettem.
Hát meg, kicsit gagyin jött ki a lépés.
Megszokhatta, hogy tavaly is furán lett bajnok, úgyhogy...
Eddig minden évben.
Ez lesz a szokása, hogy ott úgy a dobogó alatt toporogva tudja meg, hogy na most vagy világbajnok, és nem igazi ünnepléssel, nem tudom. Szerintem ez nem számít neki. Azért sokkal-sokkal többet nyom az alatban, hogy háromszoros világbajnok vagyok, mint az, hogy most szombat este második helyen vagy. Meg tényleg, hogyha nyolcadikként lett volna világbajnok, akkor is világbajnok. Nagyon nem nagy dolog ez. Így meg, hogy kvázi dobogós volt, dobogóra valójában nem állnak, de szóval, hogy ott volt az első háromban,
aha.
Nekem szerintem mindegy.
Csak külső személyeként annyira rettenetesen gagyin jött ki, de ezen már morogtam az előző adásban. Egyszerűen, ahogy a formátum sem méltó, a Forma 1-hez úgy szerintem az sem annyira vet jó fényt rá, hogy pont egy ilyen erőltetett valamin kerül, pont egy ilyen történelmírási fázis végére. Tehát,
figyelj, ez
azért,
most,
tehát azért...
most ezek a szabályok, de ha csak azt nézik, például, hogy szombati VB cím, abból is volt már egy pár, ugye pont az apósa Nelson Piqué, az mind a három VB címét szombaton szerezte, azt hiszem. Mert ugye pont, amit múltkor említettük, hogy ugye Mansell ütközött, annak szombat reggel lett hivatalos, hogy Mansell nem indul, mert Sid Watkins akkor ment be a kórházba hozzá a pénteki baleset után, és szombat reggel nyilvánította nem fitnek a britet. Szóval a szombati részben nincs különlegesség, ha így nézzük, amúgy nyilván mégiscsak az. Hát a sprint az meg sprint, az most akinek tetszik, tetszik, akinek nem. Ez is tud dönteni a dolgokról, ugye pont erről már múltkor beszéltünk, hogy nem, lehet, hogy nem kéne, de...
Csak önmagában a formát az annyira rettenetesen súlytalan.
De nem, pont, hogy van súlya, most dölt el például.
Hát de...
Jó, mondhatok valami
Van,
mást?
persze, persze.
Itt a, ugye a sprintnél is azért beszéltünk erről, mert van sprint, meg pontokat osztanak rajta, és előjutott eszembe most itt a tegnap a futam nézése közben eszembe jutott, hogy mennyire számomra legalább, mert azon kezdtem el gondolkodni, hogy oké, hogy jó sprinten szerzett pontokkal, meg mi van, hogyha csak egy ponton szerez valaki a sprinten, és ezen múlik a világbajnokság végeredményen, nem most itt Verstappennél, mert igazából teljesen mindegy volt, hogy ő itt hol végez gyakorlatilag, csak hogy úgy általában, és elgondolkodtam azon, hogy számít valamit ez a leggyorsabb körös pont? Hogy na, hogyha valami súlytalan, meg értelmetlen, az, mert amióta bevezették, igazából semmit nem nagyon tett hozzá semmihez, és tényleg értelmetlen a mostani verziója, hogy a top 10-ben kaphatják csak meg, mert úgy is akarok, szóval csak a legjobb helyzetben lévőket jutalmazza. Szinte mindig.
Igen.
És csak egy nyomorult pont, ami amúgy sem számít semmit. Szóval, na, tegnap döbbentem így rá, hogy jó, oké, mindig látjuk, hogy de mi értelme az egésznek, szóval, ha valamit azt, meg legalább a sprint valami versenyre hasonlít, ilyen verseny jellegű rendezvény, de ez a leggyorsabb kör, és egy pont.
Hát, amúgy
Gábor,
beteg igazad van, ezt
érzem. Gábor, most őszintén meg vagy lepődve azon, hogy van egy újdonság, ami mögött semmi logika nincs.
Hát nem, de hát meg nincs annyira újdonság, csak hogy tényleg, hogy azért vezették be, hogy valami pluszt adjon, de nem ad semmi pluszt.
Hát ennyire van, inkább az időmérőt kéne honorálni valamilyen formában. Tehát ott, hogy mondjam, tehát ott.
Annak semne.
Az hát, hogyha valamit nagyon muszáj.
Nem muszáj.
Végképp nem.
Hát akkor miért van ez?
Hát ezt, pont ezt mondom.
Hogy beszélhessen róla Gábor, és megvilágosodjon.
A 3 perc hírnév kedvéért.
Na kicsit McLarenezzünk, azt mondom.
Én is be is zárom, csak tegnap okoztam el ezen a leggyorsabb körös ponton.
Kicsit McLarenezzünk, és én most kimondom a McLaren szó kiejtése kapcsán, hogy ugye a mai adásunk címe itt az, hogy bajnokoltás után is izgalmas a Forma 1. Na, a McLaren miatt ez abszolút adom. Hogy miattuk izgalmas lesz ez a maradék 5 futam, ami még hátra van a szezonból.
Érhetek egy nagyon rosszul viccel?
Hát majd meglátjuk.
Megcsinálták.
Nem érhetsz, ez most eldönt. Szóval itt hát egyrészt törnek föl, mint a talajvíz. Az biztos, hogy ki lehet jelenteni, hogy utol fogják jönni az Aston Martint a konstruktőri bajnokságban, most már csak 14 pont a különbség, még korábban ez volt a bűvös átlagszám, amivel jöttek föl, most már csak ennyi is maradt még 5 futam, szóval ez meg lesz, ez simán látni a forma alapján is.
Alex Strollnak is köszönhetően.
És akiben eddig kétség volt azzal kapcsolatban, hogy mit tud ez a Piastri gyerek, hát egy győzelemmel bizonyított, hogy ő tud, és első éves pilótaként Forma 1-es sikert ért el, amit nem sokan mondhatnak el magukra. Az utolsó ilyen talán Hamilton volt, hogyha jól rémlik. Azóta szerintem senki nem volt ilyen, még 2007-ben.
Igen,
csak akkor az ugye éles futam győzelem volt.
Oké, most mindegy, de
ez más, de attól függetlenül első helynek első hely, végigvitte, nagyon, nagyon összeszedetten és gyorsan versenyez Piastri, de teszem hozzá, hogy azért voltak rá utaló jelek, legalábbis az eddigi pályaivét nézzük. Hát ugye nem véletlen, hogy tavaly akkor a jogi küzdelem bontakozott ki érte, miután fogták magukat Mark Webberékkel, és az Alpintól átutottak a McLarenhez. Tehát valószínűleg most ez a fajta tehetség és ezek az adottságok kevésbé mutatkoznak meg egy Alpin volánya mögött. Tehát jó helyre került Piastri, és ő is egy nagyon jó alapanyagot biztosít ebből a szempontból, és itt azért kontrasztként egy kicsit behoznám Logan Sargentet, hogy ekközben ő mennyire nem vált be eddig a Forma 1-ben, pedig 2020-ban ugyanazért az F3-as bajnoki címért voltak abszolút csatában az utolsó hétvégéig, de ezzel szemben Piastri ezt a grindot fent tudta tartani. A folytatásban is.
Miért került igazán jó helyre szerintem? Pont azért, mert olyan pocsék volt a McLaren az év elején, és akkor nyomás nélkül, lehet, hogy egy kicsit
kiábbultam,
de tét nélkül, nyomás nélkül tanulhatta a Forma 1 alapjait. És és már gyűjtött annyi tapasztalatot, mire jó lett az autó, hogy, valamelyest tudott is élni vele.
Úgyhogy... És most beszúrnám Szabó Bence kommentjét, ami megalapozza a további McLaren-es beszélgetést. Norris előtt nyert, ezt hozzátenném, a vasárnapi újabb Norris hiszti után szerintem ez még fontosabb.
Van benne valami, és ez így most egy nagyon komoly szálka lehet Norris szemében, abból a szempontból, hogy azért ő itt már megágyazott magának itt a McLaren berkein belül, tehát azért itt most is volt egyfajta érdekérvényesítési kísérlet a vasárnap folyamán, hogy ne feltétlenül Piastri tartsák elől, hanem neki kéne előlönnie, mert hátha Russell megérkezik, meg aztán nem érkezett meg egyébként, de itt most fennakadt a rostán a visszajelzése, úgymond.
És ez nekem egyébként nagyon visszatetsző, már a múltkori adásban is említettük ezt, meg idén tényleg egyre, hogy mondjam, szóval szerintem az
ilyen kis királyi státusz.
Még Norris, hogy így diktálja, hogy na, akkor a csapattársam félre az útban, mert jövök, és ez jó is szerintem, hogy mondták, hogy oké, akkor maradjatok a helyeteken, aztán érjünk be. Aztán utána villogtatta az oroszlán körmeit azzal, hogy egészen fölért Piastri mögé, de kicsit valami alázatot ő is tanulja, mert szerintem Norris már túl sokat hisz magáról. Szóval amikor pocsék volt az autó, akkor ő sem villantotta akkorákat. Most, amikor jó az autó, akkor meg nyilván a dobogókért küzd, de hát ott van Piastri is, és Piastri is a dobogókért küzd, úgyhogy hogy értem én, hogy egy kicsit gyorsabbnak érzi magát, vagy akár gyorsabb is, de ez csak nem így működik, hogy félre az útba. És idén tényleg 4-szer, 5-szer, 6-szor volt már ilyen, hogy a csapat rádion...
Legalább ennyiszer.
Vagy már követelte, hogy akár engedjék előre. Aztán néha meg is tették, de hát most azt is meg kéne értenie, hogy a McLarennek teljesen mindegy, hogy Piastri a második, és Norris a harmadik, vagy Norris
a... Ez a frány karrierizmus.
A harmadik, és inkább nem kockáztatnak, úgyhogy legyen annyira csapatjátékos, hogy néha lenyeli ezt.
Kicsit ilyen két utás egy
karrierizmus.
Igen.
Meg hát ugye azért Norris előéletéhez hozzátartozik, hogy azért 2021-ben ő asszisztált egy Ricardo győzelemhez, aztán meg a másik lehetőség az elúszott ott a Szocsi végjátékban, de így...
Ami tényleg benne így, lehet ez a frusztráció.
Hát persze, tehát, és ez most így, ahogy Gábor is említette, társul egy az egészséges témát talán picit több önbizalommal, de ettől függetlenül Andrea Stellaiknak valamit ki kell találniuk annak érdekében, hogy ezeket így meg lehessen fékezni csapaton belül, mert hogyha két ennyire erős versenyző ilyen helyzetekben egymásnak feszül, és egymásnak is feszült, ugye emlékezünk vissza Monzára, amikor ott volt egy kisebb koccanás, komolyabb következmények nélkül ugyan, de volt, akkor azért itt valamilyen rendet fel kell állítani, mert a jövőre tényleg ez egy ütőképes autójuk, akkor az nem fog beleférni, hogy ilyen csapaton belüli feszültségekkel, összetűzésekkel dobjanak el pontokat, mert akkor az úgy komolyabb előrelépést nem fog hozni, pár nem a Red Bull-al szemben.
Igen,
mit látjuk, Max Bull Racing kint, és egész jól megállja a helyét.
Addig ez kezelhető probléma, amíg nem az első helyen versenyeznek.
Jó, és mi van, ha jövőre meg az
lesz? Pontosan, ez teljesen...
Én most pont ezt akartam kiámozni ebből a történetből,
hogy
ez
volt.
Most még így működik, csak hát, hogyha meg jövőre már a győzelmeztetét, akkor... Ez így nagyon vissza fog ütni.
És szerintem nem egyértelmű egyébként a jelenlegi állás szerint, hogy ha egyszer majd dönteni kell a McLarennek, hogy kit vigyen előrébb, mert hogy mind a ketten gyorsak, nyilván Piastri első éves, azért emiatt még többször volt Norris gyors nála, de Piastri is gyors, és gyorsul, és hát így a habitusokat látva, meg így félig meddig megismerve, nyilván nem ismerjük meg soha úgy őket belülről, mint a csapattagok, vagy ők egymást a garázs két oldalán, de hogy Norrisnak ezekből a reakcióiból látni, hogy azért ő tartja magát az első számúnak, és aki előtt meg kell mindenkinek hajolnia, de azért Piastrinak az ilyen fél-fél mondataiból, amiket így elejt akár nyilatkozatokban, meg a csípős visszaszólásaiból, azért érződik, hogy benne is van kurázsi, és hát azért összerakott két bajnoki címet Forma 1 két előszobájában, szóval hát, ő is érti a dolgát, ha azt nézzük. Az vicces volt, amikor még egy mondat, bocsánat, hogy dobogón, most a vasárnapi futamnál feküdt a földön,
Kultárdal?
na majd a
Ja,
feküdt
nem.
a földön részt is mindjárt kifejtjük, feküdt a földön, és egy kicsit odaszólt, hogy köszi Mercedesek, ahogy így kiütöttétek egymást, meg hogy gyakorlatilag csináltak egy ilyen tarolást előtte, és így a hatodik helyről a másodikra.
Piastri.
Bocsánat, csak egy nagyon rövid kis zárójeles rész a dobogóval kapcsolatban, ami még visszatetsző volt, és Norris kapcsán említem, hogy Norris újra a dobogóhoz a palackot ütő trükkét alkalmazta, pedig most már
Pedig a
megtanulta.
rózsavízben nincs bubi, és nem
De
jön semmi.
a kezében van vér, meg izom, meg inak, és hogyha megint elvágja, akkor lehet, hogy az kipattyan a szezonból, mert elvághatja úgy a kezét, hogy nem tud vezetni. Másrészt komoly anyagi kárt is okozott már vele, szóval sérült is, meg anyagi kárt is okozott, és továbbra is csinálja. Nem tudom, ezt
Elvágta a
miért
kezét.
gondolja. Igen, volt olyan, pont így ezzel az ütögetős, nem is tudom, tavaly, vagy nem tudom most konkrétan, de igen, tudom, hogy már kezét is megvágta így. Szóval,
Aha.
hogy ez...
Hát most értelem nincs meg.
Ez kockázatos dolog, ilyen
hát,
szempontból.
Na, szeret veszélyesen élni, Piastrira meg...
Legalább az a volán mögött legyen veszélyes magára, vagy másokat, mert ott van a helye, de az, hogy ilyen bután szével csak azért, hogy csinálja, oké, a súly is kis butaság, de attól legalább nem sérül meg nem töri össze vele.
Optimális esetben.
Most így behozta a
csak
témát, szerintem...
Piastri meg a tökéletes baba arcú gyilkos el, tehát így kívülről ránézel, meg nem mondanád, hogy milyen fajta... Talán nem ez a legjobb szó, de most ez jut eszembe, a pimasság rejlik mögötte, tehát nem néznéd ki, hogy ennyire tud harapni.
Piastri,
de aztán mégis.
A hétvégén meg is éreztem magamban, hogy mennyire higgadtan, nyugodtan beszélt a leintések után is, hogy kicsit meg is hökkentett, hogy mennyire nem örül, de másrészt meg ez a tényleg ez teljesen másféle alkat, mint Norrisé, és lehet, hogy ez emiatt beszélt olyan higgadtan, mert ő tényleg ilyen csendes gyilkos lesz.
Vagy mert elfáradt vasárnapra, és szerintem erre rá is tért.
Még az is lehet.
Oké, de szombaton is nagyon nyugodtan és röviden
ja,
beszél.
Ja meg Norris. Most tart ugye 11 dobogónál, hogyha eljut 13-ig, már pedig erre van esély idén, mármint győzelem nélkül, akkor a győzelem nélküli dobogók tekintetében kiegyenlítették Heidfeldel.
Na haladjunk tovább a rosszul létre, hogyha már itt párszor azért feljött már így félig meddig érintve a témát, mert hogy a hétvégén hát 10 pilóta szenvedett kisebb-nagyobb. Hát egészségügyinek nevezhető végül is ezek a problémák.
Hát, ki volt ez itt... a katari sürgősségi?
Hát konkrétan Meistert, mert hogy Albont, Strollt és Piastrit el is hitték oda, Ocon a sisakjába hányt, Russell azt mondta, hogy...
a háta.
Ja igen, Alonso megégett. Russell azt mondta, hogy majdnem elájult. Hát Verstappen is látszott, ő is lefeküdt a földre, vagy ledőlt. Norris a menet közben nyitotta fel a rostét. Piastri lefeküdt a földre. Tsunoda mondta, szegény szerencsétlen mondta, hogy hát ő is kinyitotta a rostéját, de neki csak homok jött be. Úgyhogy nem tudta magát hűteni. Hát ez kegyetlen volt. Ugye a problémát az okozta, a vasárnap körülmények rosszabbak voltak, mint a péntek szombatiak, mert hogy vasárnapra megállt a szél, ami amúgy egész hétvégén is egy rohadt erősen fújt. Ez a 20-25-30 km/h Forma 1-es léptékben már viharnak számít,
igen.
és tényleg a zászlókat így tépte, de hát az autók meg rendkívül szélérzékenyek is, nem csak a Ferrari, hanem mindegyik. Vasárnapra a szél elállt. Viszont cserébe a páratartalom felkúszott az addig ilyen 35-ről 75-re.
70% fölé.
70 sokra, 70 közepére, és hiába volt már sötét, 31-2 fok maradt a pályán, ami borzalmas. Főleg,
hát,
tényleg egy ilyen fűtőtesten ülve.
Katlan.
Úgyhogy nem csoda, hogy azt mondogat.
Meg ugye ebben a katlanban ezek a levegőmérsékletek akkor ilyen 40-50 fokos aszfalt hőmérsékletet eredményeznek, és a pilóta fülke eleve nem egy hideg helyiség, tehát ott alapjáraton mondani a 60 fok, akkor ez így még több. Úgyhogy azért ez így pokoli volt, és erre vonatkozóan talán Alonso volt egy olyan javaslat, hogy legközelebb picit későbbre kell tenni ezt az autósport eseményt így Katarban, nem
hát
október elejére.
Legközelebb később is lesz.
De kívánság, könnyen teljesíthető, hiszen a...
Hát csak ugye nem lehet az sem, hogy tavaly a labdarúgó VB-t azt ott decemberben tartották. Pont ezért.
Katar is ott lesz. Másrészt egyébként a csapattársa Stroll, és akkor róla is szerintem még ejthetünk pár szót azon kívül, hogy rosszul volt, de Stroll meg ugye azt vetette föl, hogy valami szellőzőrendszer kéne az autóba, mert legalábbis az ilyen forró helyszínekre, mert tényleg az biztosan senkinek nem hiányzik, hogy valaki 300-nál álljuljon el a volán mögött, úgyhogy ez nagyon jól rámutatott ez a hétvége arra, hogy logisztikailag, meg konkrétan az autó terén is valamit tenni kell, hogy ennyire ne legyenek rosszul, mert tényleg nagyon-nagyon csúnya vége is lehetett volna annak, hogyha valaki a pályán verseny közben...
Ide vezet, hogyha a pénzbeszél kutyaugat elvét követjük, már pedig a Forma 1 egy ilyen gazdaság és profit vezérelt műfaj.
Hát a pályán menet közben Gábor az ott van Sargent, konkrétan a pályán menet közben mondta azt, hogy oké, nekem elég volt kiszállni.
Jó, de nem álljult el, nem az, hogy
elvét.
Hát, mert mi időben kiállt, tehát
persze, csak hogy
ez veszélyes.
Hogy tényleg itt bárkinél, nem bárkinél, vagy de, gyakorlatilag bárkinél előfordulhatott volna, tényleg nagyon sokan voltak úgy, hogy
már
pánikoltak az autóban, meg rájúzás kerülgette őket, és nem...
De ez ennyire durva nem volt, tehát gondoljátok csak bele abba, hogy amennyire én tudom, utoljára konkrétan rosszul létre hivatkozva 29 éve nem állt ki senki mellett közben. Az 1994-es monakói nagydíj volt az, amikor Paul Belmondo mondta azt, hogy ő itt kiszáll, mert eddig bírta.
Viszont ezt ne felejtsük el, és egyébként erre többen is rejtek a figyelmet, ez egy kétélű dolog. Fel lehet támadni ezt a futamot, hogyha nem bírják, de csak egy pilóta döntött úgy, hogy neki elég volt, a többiek küzdöttek tovább. Most kicsit túlzás, hogy haláli, de hogy...
Ez a saját döntésük alapvetően, de...
Elfogadom, mert ugye mindig szoktam mondani, hogy mindig szabad fékezni, meg nem mindig kell tenni. Ez föl is lehet adni, csak hát eleve itt mindenki egy csónakba nevezett. Most oké, Sargent adta föl egyedül, neki volt egyébként betegségi előzménye a hét előző napjairól, de itt tényleg bármennyire is akarta küzdeni, meg ugye a többiek körbe is értek, baj nélkül, megtörténhetett volna, hogy valaki küzd, aztán egyszer csak hopp, mert nem lát semmit, aztán neki megy valakinek, vagy a falnak, vagy bármi, mert tényleg hőgutától elveszíti az eszméletét. Ezt nem lehet kalkulálni, hogy na, még két körig bírom, és a harmadikban majd elájulok, hanem bármikor megtörténhetett volna, és ugyanolyan meleg volt mindenkinek, meg ugyanúgy nem hűtötte őket a szél, szóval, hogy mondjam, itt nem azon múlott, hogy ki mekkora hős, vagy meddig bírja, hanem azon, hogy egyáltalán ilyen körülmények közé kerültek.
Igen. Na ezek után mondja bárki, hogy nem sport a Forma 1. Na ezek után mondja bárki.
Igen, úgy ilyenkor van az, hogy pont láttam egy ilyen hozzászólástól, ahol, hogy elviszik mindenféle olyan pályákra, ahol ne legyen körülötte vidámpark, meg céllövöl, de búcsú, forgó, minden, de a pálya meg közben nem biztos, hogy alkalmas a versenyzésre, lásd, gumi problémákat okozó kerékvetők és aszfalt, lehetetlen körülmények, szóval, de hát nyilván a másik oldalt is ismerjük, hogy miért költözött ide a Forma 1, most már meg is kapták 10 évre azt hiszem a szerződést, hogy a Katar még mikor jelentették be a...
Hát 2032-re, kettőig, mert ugye a 2021-ben jöttek, aztán a tavalyi év kimaradt, és alapvetően egy 10 év, tehát így plusz
hát,
egy.
Majd megoldják. Merre tovább? Mercizzünk, vagy strollozzunk?
Hát egyik izgalmasabb, mint a másik.
Mindkettő lesz, ne akadjatok, kedves nézők és hallgatók. Közben írt egy olyan hát, Tomácsi Ferenc, hogy egy dobogóért küzdő versenyző nehezebben száll ki ebben, az a veszélyes.
Hát meg szerintem mindenki, aki bármi, van, aki a karrierjét hajt, hát, van, aki azért, hogy nagy csapathoz kerüljön, van, aki a nyolcadik helyért, mert nem járt pont szerző helyen március óta, vagy csak mondok akármit, hogy nem is csak a dobogóért küzd, hanem itt mindenkinek van valami tétje általában.
Igen.
És Sargent ilyen szempontból mondjuk könnyebb helyzetben volt, ő tényleg nem számíthatott a dobogóra, viszont gondolom, hogy ő se szívesen adta föl, mert ő meg tényleg olyan úgy küzdik, hogy minden egyes hétvégével közel kerülhet ahhoz, hogy búcsút intsenek neki.
Hát ő egyértelműen kutyaszorítóban van, de viszont ott van Russell, aki viszont konkrétan kilógatta a kezét az autóból, hogy terelje be a levegőt. Azért ilyen 200-300 és a fölötti tempónál azért nem feltétlenül a biztonságos megoldás, hogy az, hogy levesszük a két kezünket a kormányra, és aztán még így kiisztetszük az autó tetejére.
Na, de ha Russell, akkor Mercedes-zünk.
Igen.
Ja, akkor ezt így eldöntöttük.
Na hát akkor folytatódhat a sztori, amit múltkor beszéltünk nagy vehemenciával, ugye, hogy kinek milyen jogai vannak csapaton belül. Amúgy most Hamilton elismerte, bár nekem kicsit fura volt az elismerés, hogy...
Igen, nagy ilyen... Na jó, hogyha én vagyok az idősebb csapatom mellett, akkor magamra vállalom. Akkor legyen úgy, én nekem ez így könnyebben magamra vállalom. Hát igen, tehát Hamilton a friss lágygumikon a rajtnál nagy ambíciókkal érkezett az első kanyar felé, csak aztán ott a Sandys effektus következtében Russellnek már nem igen volt hova mennie, és így a két Mercedes egy páros piruettet bemutatott, valahol felelevenedtek 2016 Barcelona emlékei Hamilton és Rosberg.
Nem tudom, én szerintem ennyire nem bántanám Hamiltont, magára vállal. Tehát, ott a rádióban nyilván ideges volt, aztán utána szerintem utána megnézte szépen, hogy mi történt, aztán mondta, hogy jó, én voltam a hibás.
Volt egy olyan, amit nálunk is olvashattok a vezes.hu per Forma 1 oldalon, hogy ő úgy vállalta magára, abban elhangzott, hogy ő akkor még nem látta az incidenst, de magamra vállalom, mert én vagyok az idősebb Mercedes pilóta. Ez azért nagyon furán hangzik.
Ezt viszont én erről lemaradtam.
Na ez így volt. Elhihetett nekünk.
Ja, ez jó, rendben, ez tényleg visszás.
Az első ez volt, és aztán nem tudom, ez kinek nyilatkozta, aztán azt hiszem nyilatkozott a Forma 1 hivatalos oldalának is, vagy a stábjának.
Órákkal később.
És akkor már látta, és azt mondta, hogy valóban én voltam, meg volt egy ilyen videó, ahol lepacsizott ugye Russell-lel, aki már ugye akkor befejezte a futamot. Hát, na, a testbeszéd az nem feltétlen az őszinte, bocsi haver, véletlen volt, majd máskor jobbak leszünk kommunikáció volt, hanem ilyen, az a kötelező kör a Mercedes Instagramjára, meg TikTokjára.
Körülbelül.
De nem tudom, hát szerintem folytatódik ez a visszásság, és hogyha lehet összehasonlítani, hogy hol nagyobb a baj ebből a szempontból így pilóták között, McLaren vagy Mercedes, akkor egyértelműen a Mercedes mondanám.
Hát egyértelmű.
És hát igen, itt van a fiatal trónkövetelő, aki átvenné az első számú helyet.
Idősebb oroszlán bajszát rángatja a 7 WB címmel a háta mögött, úgyhogy
azt azért hozzátenném,
hogy még kényesebb helyzet.
Nem vett igazán jó fényt Russellre szerintem, nagyon sokáig rágódott, szerintem indokatlanul sokáig, nyilván benne volt a frusztráció, meg mégiscsak a csapattársát már tudta, hogy kiesett, de benne volt még a hosszú safety car periódus alatt bejön a frusztráció, hogy hát de nekem jött meg, mit tudom, és a többi, és Toto Wolffnak kellett otthonról a Svájc, gondolom Svájcból, akik az osztrák, otthonából beszólnia, hogy nyugi George, majd megbeszéljük, vagy bármi, de hogy az Toto Wolff hangja volt, aki megszólalt, mert ő nem utazott el Katarba.
Térdműtétből elbalozik, és Jerome D'Ambrosio volt ott a helyén. Az, hogy Russell így morgolódott, az ugye két okkal magyarázható. Egyrészt Hamilton már nem tudott tovább morogni az autóban, ő mert kiszállt az autóból, tehát és akkor itt kapcsolódik be a másik részlet, tehát akkor már nem volt rákapcsolódva a rádióra sem, amit bármikor bejátszottak a világ közvetítésben, mert ugye Hamilton, aki volt egy olyan azonnali pillanat helyében elejtett félmondata, hát engem ez kiütött. Hát engem ez kiütött. Csak hát utána fél percek később kiszállt az autóból, Russell meg ott maradt, ott puffogott magában szerencsétlen, kvázi az első kanyarban tönkretették a versenyét, még azt sem volt biztos, hogy egyben maradt egyáltalán az autója, úgyhogy azért ő ilyen szempontból talán nehezebb helyzetben volt már, mint így a nehézségek kezelését tekintve.
Annyira egyet tudok érteni most azzal, amit Szabó Bence írt nekünk két kommentbe. Szerinte nagy a probléma, hogy a Merci fanok, a Hamiltonos része úgy viselkednek, mintha maga Verstappen lökte volna ki a britet, és úgy állnak bele Russellbe, és láttuk, milyen, ha a népszerű pilóta ráúszítja a rajongói csoportját a másikra, lásd a tavalyi Alpint, Alonso Ocon. Mind a kettő állítással egyet tudok érteni. Hogy és ez tapasztalható egyébként, ezt mi is látjuk egy kis részben, nemzetközi vagy akár hazai oldalakon. Tomácsi Ferenc kérdezi, szerintetek, ha mindketten be tudnak fordulni, lett volna esélyük nyerni?
Hát nem tudjuk, mert nem tudtak befordulni. Hamilton esetében ígéretes volt, hogy a friss lágyakon rajtolhatott.
Meg azt tegyük hozzá, hogy Russell ott megforgott, és megelőzte a Ferrarit. Egyszerűen Ferrarit.
Nem kiemelni, hogy volt tempó az autóban, de azt kétlem, hogy volt akkora tempó a Merciben, hogy a Red Bullt verni tudja, főleg hát úgy, hogy ugye amiről beszéltünk, hogy itt csak ilyen csomagokban kaptuk a versenyt, úgyhogy szerintem nem tudott volna kialakulni.
De a McLarennekkel mindenképpen csatázhattak volna a dobogóért, szóval ott lehet, hogy még egy izgalomfaktort veszítettünk el Hamiltonnak köszönhetően. Hát, igen.
Ez volt itt a kérdés igazából. Hát az viszont tényleg a Ferrari szempontjából valóban demoralizáló lehetett, hogy a Mercedes egy megforgást követően meg tudta őket verni. Hát ugye most egy Merci, egy Ferrari meccs volt a futam, mert a vasárnapi nagy díjon, ha pontosan fogalmazok, mert ugye Sainznál üzemanyag szivárgás volt, és nem tudták megjavítani időben. Egyébként nem, ezzel kapcsolatban is mondták például, hogy a rázókő okozhatta, de aztán ezt nem erősítették meg. De hogy egy Merci, egy Ferrari meccsbe kikapott a Ferrari a Mercitől.
Méghozzá úgy, hogy tényleg honnan kellett visszajönni a Russellnek, szóval nem is úgy, hogy nagyjából egy helyen voltak, hanem Leclerc azért végig a pályán maradt, nem az, hogy balesetből hátulról kapaszkodott előre, úgyhogy hát ennyit tudott most a Ferrari. Szerintem egyébként nem érdemes rá itt több
nem, szerintem
lesz.
Sem úgy. Hát akkor
ennyi volt a Ferrari-ban, aztán kész.
Hát ilyen szürke kis egérként.
Akkor térjünk rá még a pénteki főszereplőnkre, így az adás végéhez közeledve. Hát a negatív hős Lance Stroll, aki, hát na, ha a kis király van a Form 1-ben, akkor szerintem ő az. És mit, nem volt ember, aki ne ítélte volna el, amit csinált. Nem tudom, meddig maradhat még a Form 1-ben egyébként.
Hát addig, amíg apukája azt nem mondja, hogy nem maradhat. Ez itt a baj, és valószínűleg ez a viselkedés is ebből fakad. Szóval azzal, hogy amilyen eredményeket elért az egész pályafutása során, voltak ugye néhány ilyen kiemelkedő dolog, amikor nagyon jó kvalifikált, vagy valahogy dobogóra keveredett.
Egy pole pozíció és három dobogó a mérlege.
Igen.
De alapvetően nagyon-nagyon keveset mutatott ez a kanadai ahhoz, hogy ennyi évet töltsön a Forma 1-ben, és tényleg, ha nem az apjáé lenne ez a csapat, akkor szerintem...
Már régúti lapot kötöttek volna a apára.
Főleg, és ha belegondolunk, hogy oké, most idén Perez sem remekel, de hogy Perez túrták ki a kedvéért. Szóval, hogy Perez mit tudna egy ilyen középmezőnybeli autóval, vagy ilyen már-már néha élmezőnybeli autóval, na arra kíváncsi lennék. Szerintem egyébként lehet, hogy ott a mexikói sokkal jobban teljesítene
lehet
a közegben, de ez csak mellékvágány, de tényleg szóval. És az a legrosszabb, hogy az Aston Martin-nál nem is tudnak mit kezdeni Stroll-lal, mert
már itt az Alonso Martinnál.
De hát sajnos nem az, mert ez a Stroll Martin. Szóval, hogyha valaki löbdösődik, dobálózik akármi, meg ilyen gyöngén is teljesít.
Előki a személyjegyzőjét.
Igen, ezt mondom. Már rég elküldtek volna a fenébe. Itt viszont a többiek meg sem mernek mukkanni, a csapatfőnök újra és újra, minden hétvége után valami magyarázattal jön, hogy ne legyünk túl szigorúak, meg hát jó, oké, falnak verte, meg
de
csak azért, mert nagyon igyekszik, meg stb.
De várjál, szerencsétlen csapatfőnöknek hány érzékenyítő tréningen kellett részt venni, hogy ezeket egyáltalán ki tudja pumpálni magából az hát események láttán.
Szakember, aki megmondja ezt, de tényleg, szóval nagyon rossz közeg ez azért is, mert tényleg itt senki nem mer visszaszólni, vagy visszacsapni, most nem szó értelmében fizikailag, de hogy ugye mindenki attól függ, mindenki a versenyző apjától függ, az ő alkalmazottai, akkor itt hogy lehetne normális munkalégkör teremteni? Hogyha hisztizik a kis troll, akkor hisztizik,
azt
nem tudunk vele mit kezdeni, ami nagyon rossz lehet a csapat morálnak, és legalábbis a garázs rá első oldalán.
Hát rettenetesen toxikus, és az a helyzet, hogy itt kőgazdag apuci, pici furkó fia esetében egy jó pökeni stílus tetten érhető.
Én nekem amúgy vele kapcsolatban...
Az arca átmérője nagyobb, mint az idén megszerzett pontjainak a száma.
Vele kapcsolatban egyébként, bocsánat, eszembe jutott az, hogy ezt láttuk, ezt az esetet, de hány ilyen lehetett még amúgy, amit nem láttunk? Ki tudja, hogy amúgy mi az általános hangulat, amiről te is, Gábor, beszélt, hogy most ugye láttuk azt, hogy kormányt dobál, a fizióját lögdösi, jó félig láttuk, de ezt azért a világ megadta, hogy igen, belelökött egyértelműen, meg aztán a kamera előtt próbálta a laza Raikkonent hozni, de ez Raikkonennek jól állt, és nem volt paraszt, bocsánat, a földművelőktől nem ellenük szól ez, de hogy ez tahóság volt Strolltól, nem menő.
Sutyó.
Szóval...
Én erre azt mondom, hogy tényleg ki tudja, lehet, hogy így van, de mivel nem tudjuk így most ezzel, ne szítsunk külön hangulatot, de lehet, hogy most először csinált ilyet, szóval azt sem tudjuk, úgyhogy látni tényleg csak ezt láttuk, de alapvetően az, hogy ilyen érinthetetlen, akármilyen eredményei vannak, meg akárhogy töri össze az autót, meg akármennyire nem tud kikeveredni a Q3-ból, az már eleve...
A Q1-ből?
De arra, hogy kirúgják, hanem nem... ugyanaz lenne a családneve, mint a tulajdonosének, úgyhogy...
Komment jött a Stroll kapcsolatban szóló Bencétől, hogy ha már te is sokatszor megbuksz valahol, lehet te sem viselkedni média kompatibilisen.
Persze, jó, csak nem kötelező ott lenni, viszont... sőt, most én mondok itt valamit, most jutott eszembe, lehet, hogy már ő sem akar igazából itt lenni, hanem tele van a hócipője vele.
Erre mindjárt reagálok.
De mégis ugye a puci bent tartja a csapatban.
Na most megragadom azt, hogy pont ezt mondta egyébként Jacques Villeneuve, amit olvastam a hétvége elején, pont, még szerintem szombat reggel, hogy hát oké, nála mindig azért kettővel kell osztani, amit mond, de ő pont egyébként azt mondta, hogy ez inkább az apjának ilyen nagy projekt, meg lelkes, meg amikor ugye most építkezni bőven az Aston Martinnál, hogy ú, de örülnek, hogy fejlődik a gyár, a Lawrence, az apja, az nagy lelkesen megy oda, a Lance meg unottam, meg hogy annak idején is még ez a gokártos performa autós korszakban, hogy mellettük volt a birtokuk mellett 15 percre gyalog autóval, mint valami kicsi közlekedési eszközzel egy versenypálya, ahol lehet gyakorolni, és a Stroll viszont helikopterrel járt, már mint a fiú.
Na jó, de...
Mi az?
Most ez megint olyan, hogy tényleg Villeneuve mond, amit mond, ő már rég abból él.
Na igen, csak ennyit akartam, de visszaadom neked.
Mindenfélét, de azért nem véletlenül tiltották ki annak idején a Williams-tól is, ahol a világbajnoki címét szerezte. Ő mindig mond mindenfélét, de igen, szóval most ugrott be ez, hogy tényleg lehet, hogy Stroll maga a pilóta nem is szeretné már ezt, de nincs is választása, és attól aztán még frusztráltabb, amitől meg még rosszabbul mennek a dolgok. Lehet, hogy ő már tényleg elmenne inkább teniszezgetni, vagy valami, ehelyett itt gyűri a Forma 1-et, ami nem megy neki jó, szóval...
Igen.
Lehet, hogy sajnálhatjuk is egy kicsit.
Még jött egy komment, még egy Szabó Bence, a másik, hogy olvasta a cikkünket, köszönjük, a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvasta, hogy Stroll eladhatja a csapatot, és a kedves örömködők fogják fenntartani a csapatot. Hát szerintem amúgy ez az, ami miatt nem kell aggódni, mert hogyha valaki megvenné a csapatot, már pedig azért van most a Forma 1 környékén bőven érdeklődő hétvégi per előtti hír, hogy ugye az Andretti jelentkezését jóvá hagyta az FIA, de ez még nem azt jelenti, hogy Forma 1-es csapat lesznek, és akkor még ott volt két csapat, akik hőbörögtek, hogy hát de miért nem minket, meg mi is jól lettük volna. Szóval amúgy szerintem, hogyha van, most a Forma 1-nek emiatt nem feltétlen kéne aggódnia, hogy ne lennének alkalmas vagy alkalmasnak tűnő jelöltek egy csapat üzemeltetésére.
Igen, vásárló meg eladó csapat is akadna, szóval ez most nem gond.
Szóval szerintem nem az örömködő fogják, de például a szaúd-arábiai befektetőket mondtak ott, meg hát azért ismerik a világ más tájéről jövő hírek kapcsán is, hogy van pénz bőven, lásd például a foci, vagy a gigantikus építkezések. Úgyhogy még ez is meg lehet, meg most is ott van az Aramco is, akiket, én lehet, azt hiszem őket olvastam, de erre nem mennék megesküdni.
Igen, hogy... az Aramco került szóba, mint lehetséges ajánlattevő.
Hát az meg...
800 millió euró.
Némi összeget.
Pár fillér.
Némi összeget le tud tenni az asztalra, meg aztán szerintem abból a pénzből hívnának is olyan embereket, akik elvinnék valahogy a tímet.
És nyilván nem Stroll vezetne tovább benne a csapatnál szemben.
Első lépés.
Igen. Bye.
Hát végig mentünk talán a fő témákon itt a katari hétvége kapcsán. Nem tudom, maradt-e bennetek még valamilyen gondolat?
Nem tudom, beszélhetnénk még sok dologról, nem tudom, ugyanezekről hosszabban, de azt hiszem, hogy részemről most.
Igen, hát akkor...
Nekem így nagyon már nem maradt bennem semmi a katari nagy díj kapcsán.
Akkor tekintsünk előre Austinra, ahol változik
a... tripla forduló első állomására.
Úgy is, ez tripla lesz? Hát ez nem is tudtam. Tizen. Hát akkor a tripla forduló első állomására, ahol változik majd a pilóta felállás. Ugye az Alfa Tauritól most elköszön egy időre biztosan Liam Lawson és Daniel Ricciardo visszatér az autóba. Ezt már nagyon mondogatja mind a csapat, mind a pilóta. Meg hát nem is csodálom, hogy az egyik kedvenc helyszínére visszatér az Ausztrál, úgyhogy ezt is érdeklődve várhatjuk majd, hát 2 hét múlva akkor. Pontosabban már csak
13. Igen.
Igen, már hát csak 13.
Hát az amerikai kontinensen jobban súrral a visszatérő turnéja.
Igen. Úgyhogy igen, 2 hét múlva ugyanakkor lesz csapatrádió, ami egészen pontosan október 23-a, és október...
Egy jó kis ünnepi adás.
Október 20-21-22 pedig az amerikai hétvége, az idei második amerikai verseny, ez most Texasból, Austinból, a 2012 óta a versenynaptárban lévő Kota pályáról. És igen,
újabb jövünk. Sprinttel.
Sprint? Ismét. Tényleg. Mennyi mindent elfelejtettem. Igen.
Majd október 23-ára bekészítjük a kavintont.
Na, de tényleg azt nem felejtettük el, hogy utána október 23 este 7 óra csapatrádió, akkor is tartsatok velünk, és köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A szavazásra még egy utolsó pillanatra ránézünk, 52% mondta azt, hogy Perez megőrzi a második
52?
Helyet.
52?
Igen, hát éppen a fele.
Az karcsú.
És 26% szerint nem, Hamilton elkapja, 22% szerint pedig többen is elkapják.
Uha.
Úgyhogy köszönjük a szavazatot.
Jó, látások.
Na hát, az érdekes lesz látni, de...
Tudod, mit lesz még érdekes látni? Helmut Márkó, tehát ez tényleg bekövetkezik.
Ott lesz nem ulas.
Pereznek már csak a hátát látjuk, akkor úgy is.
Hát vagy vissza az Alfa Tauriba, öcsi.
Igen.
Na hát... Tehát akkor köszönjük a figyelmet. Még, igen, hogy hol lehet minket hallani, megnézni.
Hát igen, itt a YouTube csatornánkon. Mindig jó helyen vagytok a Vezes TV-n. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, akkor nem maradtok a friss videókról, meg a csapatrádióadásokról sem. Kövessetek Facebook oldalunkat. Vezes F1 néven találtok meg bennünket. Írásainkat a már párszor említett vezes.hu per Forma 1 oldalon találjátok. Csapatrádió adásokat pedig itt YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is visszahallgathatjátok. 2 hét múlva pedig ismét élőben. Remélem minél többetekkel találkozunk. Köszönjük, itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!